akik könyhullajtással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tovább, vigadozva jön elő, kévéit emelve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket.
Krisztus felháborodott, mit halál elragadott, őrben leszünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnünk, bocsánat, de élezzét szent nevét, zengjük ő dicséretét, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Őrben leszünk, míg adjunk, Krisztus lett a vigaszunk, alleluja.
Hallgassuk meg, miképpen szereztem mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Isten igéjét olvasom Márk evangélium a 10. részéből a következőképpen: mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságdíjul sokakért. Foglaljuk el a helyünket, és ott próbáljunk még hátul helyeket csinálni. Valóban a padokat is ki lehet még hozni, mert nem volna szerencsés végigállni az Isten tiszteletet. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, a társadalmat sokféleképpen lehet osztályozni. Most lássuk így, hogy kétféle ember van, kétféle magatartás, életszemlélet. Az egyik az, amelyik azt mondja, hogy nekem jár minden. Azért, mert én a világon vagyok, nekem jár minden. és adjatok, és ha tehetem, akkor elveszem a másiktól, és egyáltalán követelőzöm. Alapvetően ez egy gyermekes viselkedés, aki ide kinyújtja a kezét, mert természetesnek veszi még, hogy a létéhez hozzátartozik, hogy adnak. Valaki ad. Az nem érdekes, hogy ki, miért, miből, hanem ad. A másik az a fajta, aki pedig ad. Aki szolgál, nem tekinti zsákmánynak az életét, nem helyezi magát mindenáron a középpontba, nyitott a másik felé, elfogadó, világos, hogy Jézus az utóbbi típushoz tartozik, mondhatni, hogy ennek a társaságnak, ennek a csoportnak a vezetője, elutasítja az elsőt, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, mondja a tanítványoknak, és mintegy a másikhoz csatlakozik, amikor azt mondja, nem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Amikor az Úr nevébe keresztelünk gyermekeket, akkor ebbe a második csoportba kereszteljük meg őket, oda kapcsoljuk be őket. Ez mit jelent? Noha az előbb éppen elmondottam az egyik, amelyik követel, a másik, amelyik ad. Ennek ellenére elsősorban ezek a gyermekek kapnak. Először is ők kapnak, elfogadják Jézus Krisztus váltságát, elfogadják a bűneiknek bocsánatát és az örök élet ajándékát. Tehát ne fosszuk meg ettől mi felnőttek, hogy abba a bizonyos első csoportba neveljük bele, ismerje meg Jézus Krisztus ajándékát. A második pedig az, hogyha ő is ezen az úton kezd járni, és maga is felölt valami hasonló vonást, akkor, és lesz bátorsága adni önmagából, így mondom ezt, ugye, ahogyan Jézus mondja, hogy önmagát adja a váltságot sokakért az életét, az ilyen ember szeretni fogják. Az ilyen fajta nyílt, ajándékozó életvitelre vezetjük, akkor sokan bízni fognak benne. Nem fog az utolsó sorba állni, mert majd előre hívják. De tudni fog második is lenni, ha kell, vagy harmadik. Ha úgy alakul az élet, és nem lesz megkeseredett ember. Isten gyermekei nem vesztesek, noha nem félnek elengedni, ha úgy hozza az élet. Ezért lehetnek kiegyensúlyozott, boldog emberek ebben a világban. Adja Isten, hogy ezt felismerjék azok, akikre reá bizattak ezek a gyermekek. És hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők-keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, a szülőket, keresztülőket kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. Egyenre feném, tessék fogulni, aztán majd úgy, ide jöjjenek, csak ide bátran elém, úgy jó. Tehát megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket, köszönjük, hogy szeretik őket, gondosan vigyáznak reájuk, és hagyd könyörögjünk mindazokért a dolgokért, azokért a szellemi pluszokért, javakért, amelyeket tőled kell, hogy megkapjanak, hogy legyen rá gondjuk a szülőknek, keresztszülőknek, hogy abba a helyzetbe jusson a gyermek, és legyenek emberek, akik arra vannak rendelve, hogy mindezt át is adják. Kérünk az ő életútjukért, légy az ő pásztoruk, megváltójuk, áld meg a családot, a szülőket, keresztszülőket, mindazokat, akik szeretettel veszik őket körül. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Szentlélek Istennek nevében. Amen. No. Kicsinek a nevét mondja. Brandon, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Törüljék meg a... Hát engedjen ide vissza, köszönöm. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nekik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most forduljanak a gyülekezet felé. És a 134. Zsoltárunk harmadik versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és
köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket, és nyugodtan lehet, hogy nyugodtan föl lehet menni a leg... És keressük ki az énekeskönyvben 353. énekünk, Krisztus feltámad a igazságunkra, rövid versek, énekeljük végig jó lendületesen.
Nem értik. Isten beszédét, jóra intő szent igényét, Krisztust ingyenességét. Krisztus feltámadta, sokan kiáltjuk, de semmit nem félünk, azért a Krisztus halála nem használ mindig. Támadjunk fel testben, azért a bűnből,
ami segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Lukács evangélium a 24. része első 12 versében.
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírról elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Míg ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában. Majd mikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberek fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírból, elbeszélték mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária, és más velük lévő asszonyok mondták el ezeket az apostoloknak. De azok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, eltelik a szívünk hálával, amikor a angyali híradást halljuk, és milyen jó újra és újra meghallani, milyen jó azt tudni, hogy feltámadott az Úr, és hogy nekünk feltámadott, dicsőséges, hatalmas Úrunk van, akkor olyan sok minden tépázza meg a saját dicsőségünket, annyi minden veszélyezteti a saját életünket, és azokét, akiket szeretünk, jó tudni, hogy az, akire reá bizatott a mi életünk, annak adatott minden hatalom menjen és földön, feltámadott élő Úr. De azt is megvalljuk, Istenünk, hogy hamar elveszítjük ezt a bizalmat, hamar elveszítjük ezt az örömet, Hadd könyörögjünk azért, hogy te tedd hathatóssá ezt az angyali szót, ami szívünkben, amelyik képes mindent elnyelni, képes mindent eltüntetni, nyomtalanul átformálni valami egészen mássá. Ne engedd, hogy keserűségre forduljon ez az öröm, hanem hogy magunkkal vihessük, hogy bejárja és átjárja mindennapjainkat, gondolkodásunkat, mint akik a te gyermekeid vagyunk, mint akik naponta örvendezünk ennek. Így kérünk most is, légy itt közöttünk, áld meg az ígét, annak minden formáját, a hirdetettet, a hírottat, a látható ígét azért, hogy mi tápláltassunk reménységre, örök életedre a te fiad által. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Errefelé is gyertek egy kicsikét, úgy van, és akkor lesznek most már azért helyek, ahol felnőttek majd beülnek, erre is gyertek, és összeértek. Figyeljetek, törpék, itt a kezet fogni, kezet megfogni, irányítsa főnök itt a sorokat úgy, jó, ne engedd el a picit, mert még azt hiszi, hogy itt elveszik. Oda engedd, úgy, álljatok be sorba, te is álljál be bátran. Na, hol még vagytok, menjetek egy kicsit arra, húzódjatok úgy, jól van, jól van. Hát legalább 45 gyerek van itt. Na, még ott enged, na, hogy a kicsi ott leessen nekem, úgy jó. Na, akkor most kérek egy rendes köszönést. Jó van, csak ott... Belőbb várt meg, amíg én köszönök, és utána egyet. No, na, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az. Na, kérem szépen, két rövid történetet mondok el nektek. Mind a kettő ma esett meg velem. Kora reggel, amikor már hajnal volt, azon töröm a fejem, hogy jaj, mit mondjak a gyerekeknek, hogy ez a legnehezebb, tudjuk. És ekközben találtam egy zsebkendőt, és egy tisztát, ugye csak gyűrött volt, nem gondolom, ráeresztem a vasalót, aztán de kicsit még aludtam félig, meddig így állva, és akkor így nyomkodtam a vasalóba, vasaltam. Hát nem akart működni a dolog. Nem akart egy egyenesedni a zsebkendő. Hát milyen vasaró ezt dobtuk ki, vagy mi a baj? Hát mi volt a baj? Ha, nem volt bedugva, világos persze. Ugye, és abban ugye elvasalgattam egy pár percig, amíg rájöttem, hogy nincs bedugva, már pedig ha nincs bedugva, és nem forró, nem meleg, akkor nem sokat ér a vasaró, igaz? És ennek gondolkodtam, hogy hát ennek van egy üzenete. Ugye gondoljuk el, ugye húsvét előtt mi volt? Ki tudja, húsvét előtt közvetlen milyen ünnep van? Nem úgy értve, hanem a napot, egy nappal előtte. Hát nagy szombat. És mi van nagy szombaton? Hol van Jézus? Nagy pénteken mit csináltak vele? Hát utána hova tették? A sírba. Nagy szombaton hol van Jézus? Hát a sírba. Az bizony nem egy jó hely. Hideg van, szomorú mindenki, siratják. És akkor húsvét reggel, egyszer csak azt mondja az angyal, hogy nincsen itt, mert feltámadott. Hát ez pont olyan, mint mikor bedugják a vasalót a kapitányba, igaz? Egyből mindent átjár az az erős áram, és meleg lesz, és öröm lesz. Igaz? Úgyhogy oda kell figyelni, hogy én is belegyek kapcsolva ebbe az áramkörbe. Ezt úgy hívják, hogy az evangélium. Ebben mindig van áram, és soha nem fogy ki. És akkor, ha én hozzá kapcsolódom, akkor én is fölmelegszem. És körülöttem olyan szépen, kisimulnak az emberi arcok, de kivasalom őket az én kedvességemmel, az én melegségemmel. Hát ez nagyon fontos, ez tanít bennünket a vasaló, igaz? Jó. A másik, az is érdekes, van nekem egy növényem, nem vagyok nagy kertész azért, benne a lakásban, egy ilyen futó, amit így lehet tekerni, és ugye gyönyörű, szépen kivirágzott. Azt tudom, hogy soha nem fog virágozni, de gyönyörű, nagy, piros virágai vannak, és tényleg nagyon szép, mintha egy olyan kis láng lobogna itt, hoppá-hoppá, nincs semmi baj. És azt veszem észre, hogy miközben gyönyörűen virágzik és fénylik, elhullajtotta a leveleit, alig maradt. És elgondolkodtam ezen, hogy is van ez, ugye az, hogy a virág, az ugye az új növény, a jövő generációja, igaz? A kis bibék benne, minden gyönyörű, szép nagy virágok, nagy pirosak, és az öreg növény, mert már elég öreg, több éves, meg lehullajtotta a leveleit. Valakinek áldozatot is kellett hozni azért, hogy az új gyönyörű virágok viruljanak, ugye? Ez mindig így van. Itt vannak körülöttem ezek a gyönyörű virágok, virágszálak és fiúcskák, ugye? Valaki közben hullajtják a leveleket. Azért, hogy te viruljál és nőjél, igaz? És hát Jézus is ugye így adta oda az életét azért, hogy mi ne csak e világban élhessünk, hanem örök életünk legyen. Csodálatos, szép virágai legyünk az Isten kertjének. Megjegyeztük a vasalót, meg a virágot, jó? Jó, köszönöm szépen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó van, akkor most elmentek arra felé. Mi pedig megkeressük a 184. énekünket és énekeljük. Igehirdetésre készülve, Krisztus ártatlan bárány. Maradjunk a helyünkön, és úgy hallgassuk meg az igét, mert egy hosszabb rész lesz. Jób könyve 19. részét olvasom. Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta. Meddig kínozzátok még lelkemet, meddig akartok még szavaitokkal összetörni? Már tízszer is zsaláztatok engem, nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? Ha valóban tévedtem is, én rajtam marad a tévedésem. Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. Eltorlaszolt a utamat. Nem mehetek tovább, ösvényeimre sötétséget borított. Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát, kitépte reménységemet, mint valami fát, letördelt körös körül tönkre mentem. Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vettek sátram körül. Rokonaimat eltávolítottam ellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. A házamban élők és szolgálóim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. Feleségem undorodik lehelletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. Még a kisgyermekek is megvetnek, ha föl akarok kelni, kicsúfolnak. Után minden bizalmas barátom, akiket szerettem, ellenem fordultak. Bőröm és húsom a csontomhoz tapadt, csak fogam húsa maradt meg. Könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök mind az Isten? Miért nem elégettek meg testemmel? Bár csak leírnák szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vasíró veszővel és ólommal minden időkben kősziklába vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. S a bőröm lefoszlik, és testemben látom meg az Istent, saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. Ha ezt mondjátok, mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét? És még egyszer aláhúznám ezt a jól ismert igét, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por felett. Kedves testvérek, nagyon jó dolog húsvétot ünnepelni, a feltámadott urat ünnepelni, nagyon kedves ünnep a húsvét, azon már ilyen ragyogó fények vannak, tavasz van, csupa virágzás, minden, még a nagyvárosnak az aszfalt és panel dzsungele is tele van életjelekkel, csupa ígéret, minden. Ilyenkor egy kicsit tudatosabban belehallgatok a rádió, tévé műsoraiba, ahol lehet istentiszteletet, próbálok meghallgatni, és hallom, ahogyan osztja, nyomja a népszokásokat is. De egészen más helyzet van akkor, amikor szembe kell néznem egy halálos beteggel, szólnom kell valamit életről, halálról, ott, ahol kockán van minden, sőt, talán már el is dőlt éppen. Néhány hete szembesültem ezzel, hogy régi sok évtizedes barátom van olyan állapotban, hogy már nagyon kifelé megy. Ott mindjárt más a helyzet. Ha valahol, hát itt van a keresztény szolgálatnak a helye, hiszen a mi evangéliumunk elsősorban a halált legyőző életről szól, Krisztus életéről, amelynek mindnyájan boldogan reménykedő várományosai vagyunk. Ugyanakkor úgy hallja sok ember a húsvéti evangéliumot, hogy a tanítványok is vették az első tanuktól, ugye mit is mond Lukács, de csak üres fecsegésnek tűnt nekik, nem hittek nekik. De Péter megtekinti az üres sírt, és magában csodálkozott. Na ez volt a maximum, amire képes volt, ennyire tellett, erre a hírre, hogy nincsen itt, hanem feltámadott. Később aztán rendkívüli élményekben részesülnek, mivel a feltámadott maga jelenik meg, és megmutatja magát, sebeit, a kezeit, lábait, sőt, enni kér tőlük, tehát a feltámadás fizikai valóságával szembesülnek, és lesznek azután boldog hirdetői, apostolai a feltámadott úrnak. Jób az sok évszázaddal korábban él, és megsejt valamit ebből a nagy evangéliumból, hát mi pedig évezredekkel később élünk, és segít bennünket a Jób története arra, hogy ne csupán üres fecsegés legyen a húsvéti evangélium. Tehát alkalmas rá az ő alakja, hogy szembesüljünk a problémával, a magunk vallásosságának a csődjével is, és aztán megcsendesülve csatlakozzunk Jobhoz, és hitvallást tegyünk a hitünk tárgyáról, ez a csodálatos nagy hitvallás, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára porom felett megáll, ahogy a Károli mondja. Ismerjük Jobb történetét, ezért csak egy mondatba foglalom össze, ugye nagyon kegyes ember, akiben nem nagyon találtatik hiba, és jön a sátán, és kikéri Jobbot, azt mondja, hogy kicsit megrázzuk, kicsit tönkre tesszük, és mindjárt ki fog derülni, hogy nem olyan nagy hívő ő, és mindenféle ugye szörnyű csapások érik Jobbot, ő pedig nem vétkezik, nem tagadja meg az Urat, de azt sem fogadja el, hogy ő valami olyat tett, amiért ezt megérdemli. Ez a jó harca. Jönnek a barátok, akik nagyon résztvevőek, körbeülik Jóbot, és elkezdik neki magyarázni, elkezdik valahogyan védeni az Úristent, és azt mondani, hogy Jób, keresd meg a baj gyökerét, ugye ott a fejezet végén, hogy magadban van a baj gyökere, keresd meg, és akkor majd megérted, hogy az Isten miért bánt téged, mert ugye te nem vagy hajlandó elismerni, hogy nem szolgáltál rá ára, és erre Jób a végletekig kitart veszteségeim, halálos betegségeiben mégis eljut közben erre a hitvallásra, hatalmas sejtésre, bizonyosságra, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por felett. Tehát a Jób útja az nem a tavaszi virágokkal kirakott kedves út, amivel eljut erre a hitvallásra. Az ő útja az keserves, fájdalmas, testi, lelki traumákkal teli, és ezért van fontos nekünk Jób alakja éppen húsvétkor, mert ez a hitvallás megszületik egy ilyen küzdelemben, ez egy hallatlanul hiteles kijelentés, és elmondhatja, mert én tudom, milyen nagy dolog az, amikor valaki ezt elmondhatja a halálos ágyán akár, vagy súlyos csapások közepette, mert én tudom. Ez nem egy ünnepnapi mondat, amely addig él, ameddig az ünnep, amíg úgy jól együtt vagyunk, és milyen jó dolog együtt lenni, és aztán az ünneppel ez el is múlik legtöbbször, vagy legalábbis megtompul bennünk, amikor kimegyünk. Ez egy megalapozott, megszenvedett mondat, hitvallás, és ezért halatlanul értékes és hiteles mondat. Azt hiszem, minnyájunkat megdöbbentett a koreai pompnak a drámája, de persze messze van, ugye. Azért elgondoltam, hogy vajon egy koreai lelkész, ha vigasztalja a szülőt, akinek a gyereke bent maradt, és még talán most is ott van, vajon, hanem micsoda rettenetes dolgokkal kell szembesülnie. Nem gondolom persze, hogy ezzel kell most foglalkoznunk, de valóban ilyenkor egy kicsit többet beszélünk róla, meg ünnepkor az egész kereszténységünkre jellemző, hogy beszélünk róla, de nem nagyon látszik, hogy vele beszélnénk. Nem nagyon látszik, hogy aktívan a nyomába vagyunk ennek a párbeszédnek, ennek a mindennapi beszélgetésnek a következtében, hogy követjük őt, és valóban rátesszük az életünk minden komoly döntését az ő jótetszésére. Pedig ez itt a lényeg, hogy az asszonyok tudnak szólni róla, mert ők találkoztak vele személyesen. Péterék majd csak azután, miután találkoztak vele. Jobbot körülveszik a barátai, próbálnak beszélni neki nagy nyomorúságában, és Jobb pöröl az Istennel, mert úgy látja, hogy jó, ezt el lehet mondani, hogy ezt a kegyességet, mindnyájan bűnösök vagyunk, de aránytalan a dolog, hiszen ő mindent megtesz. Aránytalanul nagy csapás éri éppen őt, ugye, és a barátok pedig minden módon meg akarják neki magyarázni, hogy nem helyes, hogy te pörössz, Jób, fogadd el. És miért kellene ezt elfogadni Jóbnak, ezt a helyzetet? Ugye azért, mert éppen a barátoknak a gondolkodása, Isten képe, hite kerül válságba, ha Jóbnak van igaza. Ugye, nem történhetik meg, ugye az Isten igazságos, minden rendben van, a jókat szereti, a rosszakat bünteti. Ha pedig valaki ezt kapja, amit jó kapott, akkor valami nagy-nagy disznóság van a háttérben. Keresd meg, jó, vald be nekünk ugye a bűnödet. De az egész világképük összellentmondásba kerül, ha Jobbnak igaza lenne, hogy tőlük nem követett el semmit, amivel ezeket a csapásokat kiérdemelte. Tehát ez a barátoknak a nagy problémája, hogy az igaz nem szenvedhet ok nélkül, és így marad jó teljesen magára. Ugye ez a totális magára maradottság, amikor a szenvedéseiben magára, és ki mondja ezt, hogy Isten nyomorított meg engem, ráadásul elhagyták a barátai, gyermekei, a felesége, teherré vált a nyomorúsága mindenki számára. Ugye ez a nagy probléma, hogy megtalál a baj, nem a kis baj, a nagy baj. Ugye? Akkor döbbenek rá, hogy a tartós bajban teherré válok. Sőt, mivel nem tudok változtatni rajta, meggyűlölnek, a Jóbot meggyűlölik, keresni kezdik bennem a baj okát. Ugye azt mondja, hogy mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának gyökerét. Már itt tartunk, emeljünk vigasztalni, és már kényszeríteni akarják. Valamiért az Isten is haragszik rá, ő maga is okad annak, ami érte. Jobb mindent és mindenkit elveszik valóban, akiket szerettem, ellenem fordultak. És ebben a lehetetlenségben még sincs vége az Istennel való dolgának, mert még nem esett ki abból a létből, ahol ott van az Isten, akkor is, ha veri. Úgy lehet, hogy ez most nem egy jó párhuzam, de eszembe jutott, hogy találkozunk az iskában bőven olyan gyerekkel, akik rendesen vernek otthon, és mégis ragaszkodik két kézzel a szülőhöz. Ugye, mert akkor is az az otthona, akkor is ott van otthon, ugye? Megdöbbentő dolog ez, talán egy picit haloványan rávilágít arra, hogy jobb nem akkor sem hajlandó megtagadni az Isten, még ha perel is vele, még ha tudja is, hogy üti és vágja őt, nem esik ki abból a keretből, abból a létből. Ugye, ha van valami nagy dolog, akkor ez biztos, hogy maga az Úr mégis ott van. És ugye mindjárt be kell, hogy ugorjon nekünk, hogy mit mond Jézus a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ugye Jób rettenetes szenvedéseken megy keresztül, de mégsem lesz ilyen értelemben az Istentől elhagyott. Az ő állapot, a helyzete az nem a kárhozat, hogy az Isten háta mögött vagyok, hogy nem néz rám, nincs ott. Ez pedig azt jelenti, hogy van remény. Ha nem is látom, hogy hogyan. Ezért tudja kimondani Jób, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él. De ez a sejtés, ez a feltörő kiáltás arról beszél, hogy az Úr, aki mindezt megengedte, mégis az ő megváltója. Jób előtt az a gondolat van, amely az úgynevezett Góél intézmény az Ószövetségben, Izraelben a Góél az a rokon, akinek kötelessége például a elszegényedett, önmagát rabszolgának eladott rokon kiváltani, visszaváltani a szabadságát, megváltani, letenni az állokba került földet is visszaváltani, hogy ne szegényedjen el a család, ez a Góél, ez a megváltó, ez a kiváltó, és Isten az ő népének a Góélja, az Ószövetségben, aki közbelép az ember érdekében nyomorúsága idején. Jobb azt mondja ki, hogy ha az Isten kezéből veszi is mindezt a csapást, amit őt ártatlanul érte, mégis az Isten az ő Góélja, megváltója. És itt van Jobb hitének a hatalmas példája, amivel fölé nő a saját kortársainak, barátainak. Ő hisz abban, hogy Isten az, akinek ő megismerte, és ezt tanulta valahol, ahogy nyilván maga is vette azt a hagyományt, hogy kicsoda Isten, az Isten, ami megváltóm, ha pedig ez igaz, akkor minden körülmények közt igaz, akkor is, ha a rendszer nem működik. Akkor is ezt nem értem. Ő ragaszkodik ehhez a ponthoz. Az Isten megváltó Úr, mégpedig az én megváltóm. Ja? Visszakapcsolva az új szövetségi jelenethez, ugye nem emlékeztek ne akkor a tanítványok Jézus szavára, amit a keresztelőben is felolvastunk, hogy az emberfia sem azért jött, hogy néki szolgálnak, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ugye? Tehát megváltója legyen a világnak, és az Isten ítélete alól kiváltsa a bűn alá rekesztett világot az ő áldozatával. Jobb ki tudja mondani, noha ő még inkább arra gondol, hogy egyszer majd igazságot szolgáltat neki az Isten, és ezzel az igazsággal kiváltja őt Isten ebből a méltatlan helyzetből. Mi tudjuk, hogy az igazság az egy személy, aki önmagát adta váltságú sokakért. Ő a kereszten kívülre került azokon a lehetőségeken, azon a téren és időn, ahol az Isten jelen van, hogy az ég és föld között lebeg a semmiben, teljes magányban, teljes elhagyatottságban. Ez volt az ára annak, hogy ő váltságul adta az életét érettünk. És ez a nagy evangélium utoljára megáll a kor felett, vagy Károly szerint utoljára korom felett megáll, mert mint utolsó ellenség töröltetik a halál, mondja, el a halál, mondja az apostol, ugye, akiket elvesztettünk, azokról azt gondoljuk, hogy végleg ugye, ettől olyan borzasztó a halál, a múlandóságot megtapasztalva, mennyivel más azt tudni, hogy a megváltó Krisztus nélkül, az én megváltóm nélkül nincs halál. Lehet, hogy nem értem meg a szenvedéseimben, bajaimban azt, hogy miért, az bizonyos, hogy ő az én megváltóm. Tudom, hogy az én megváltóm él. Aki ezt meghallja, megérti, átéli, abban Isten lelke szólal meg, hogy azt mondja, jó, hogy saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más. Jobbnek az Isten engedte megsejteni, hogy az ő megváltója él, sőt, ez a sejtés bizonyossággá lesz, hitvallásá lesz. Nekünk is megjelentetik az angyal által, az ige által, él az Úr, ami megváltunk. Nem csak beszélünk róla, hanem találkozunk vele, megmutatja az ő kezét, lábát, az ő sebeit. És akkor, amikor itt előttünk van megterítve az úrasztala, a szent jegyek emlékeztetnek bennünket az Úr váltság halálára, amelyik olyan valóságos, amilyen valóságosan itt van előttünk a kenyér és a bor, amelyet most az ő szent igéje és szent lelke által személyesen akar, amelyekkel mindnyájunkat megszólítani. Így ajándékozzon meg bennünket ezen a húsvéton, ami Urunk ezzel a nagy-nagy belső bizonyossággal, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára korom felett megáll. Amen. Szereteim, a 357. énekünk 3.-4. versével válaszolunk az igére, és egyben készülünk az úrvacsorára. 357, 3, 4. Reménység kötelével vélem már összeköttettem. hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus úri szent vacsorát, ahogy ezt Pál apostol Elénkbe adja az első korintusi levél 11. versében eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket az élő Isten előtt. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megvalljuk néked azt, hogy miközben igyekezünk mindig töltekezni, felülről való erőket venni, eközben belül minden a régi marad, legalábbis nagyon sokszor, mert nem akarunk megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek betöltenek bennünket, amelyekhez ragaszkodunk, mert szinte a bőrünké lettek, nyomorúságunk és bűneink. Nem is tudjuk ezt saját magunk erejével megtenni. Még a bűnbánatunkban is van valami hamisság. A te szent lelkednek tiszta fénye és ereje az, amelyik bennünket erre képessé tesz, hogy könyörögjünk ezért. A gondolatainkért, amelyeket olyan nehéz kordába tartani, mert mennek a maguk útján, és hozzánk elénk a bosszúnak, a gyűlöletnek, a haragnak, a sértettségnek sokféle ötletét, gondolatát, vélt és valódi terheit. Hadd szabaduljunk meg ettől most ennél az asztalnál. Hadd könyörögünk a szavainkért is, amelyeket olyan szívesen használunk fegyverként, és folyton védekezésben is vagyunk. Nincs erre szükségünk akkor, hogyha te szavaiddal és igéddel töltekezünk. És bocsáss meg azért, hogyha megtettünk valamit, amit nem kellett volna, ha valamit rosszul cselekedtünk, vagy szándékosan, vagy tévedésből, és bocsáss meg azért is, hogyha nem tettük meg, amiket tettünk, mulasztásaink sokszor jobban marják a szívünket, lelkünket, leeszik testünket is, mint amit elrontottunk. Kérünk, hogy áld meg bennünket abban, hogy ezeket is helyre tudjuk hozni, adj nekünk elváltozott elmét, gondolkodást, a te igéd, jó tetszésed, kedved szerintit, hogy így mehessünk el ettől az asztaltól megújulva, ezzel a szándékkal és ezzel az erővel, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig együtt mondjuk el a gyülekezet közös imádságát, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretteim, a mi hitünket megvallottuk a keresztelőben. Most Atyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Először is kérnem tőletek, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most szeretném elmondani, hogy a múlt vasárnap konfirmált testvérek vesznek először úrvacsorát, mégpedig úgy, hogy szépen kijönnek majd ide, és a családjuk melléjük áll, aki vehet úrvacsorát, az velük együtt úrvacsorázik, aki más felekezetű nem vehet úrvacsorát, az is a közösségbe tartozik, az még egy áldást kap, majd azt azért jelezze nekem, hogy itt zavaromba ne akarjam megkínálni. Tehát akkor kérlek benneteket, miközben kikeressük a 213. énekünket, hogy ahogy el is próbáltuk ezt, hogy kicsit ritkásan felálltok arra felé, úgy, és akkor akik a családból itt vannak, azok is jöjjenek ki. A kicsik is jöjjenek, ők is kapnak áldást. Nyugodtan gyertek, csak oda mersél. Gyere, gyere, gyere. Lehet ide föllépni nyugodtan, elférek, az a lényeg, hogy elférjek. Jó, és akkor a 213. dicséretünkkel kezdjük. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek. bemondom, hogy hogy lesz, hogy akkor lépjenek.
Folytassuk az éneklést a 459. énekünkkel. 459-kel.
Szeretném, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába tér, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóban ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket. Krisztusunk, követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy a maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóságtól, az Isten fiainak dicsősége szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. A holnapi nap is, ugye, nagyünnepi istentisztelet van, az úrvacsorázás ilyenkor másnap mindig kehellyel szokott történni. Nyilván az énekkar most elmaradt, gondolom, húsvét hétfőn. A kedden a babamama kör szintén elmaradt reggel, este bibliaóra már természetesen meg lesz tartva, nyugdíjas bibliaóra, házi kör szintén. Szerdán tudnélik, és szeretném hirdetni szerdán, még egyszer nyomatékkal, ugye, amit már többször hirdettünk, szerda este 6-kor van egy megbeszélés, találkozó, az evangéliumot minden otthonban látogató szolgálattal karöltve fogunk néhány hét múlva, főleg fönn a hegyen látogatást végezni, megpróbáljuk felderíteni egyházi szempontból ezt a környéket. Ha tetszene vinni egy ilyen hírlevelet, abba írtam egy ilyen kis cikket, meg azt hiszem benne van, ugye, Gyöngyike vagy? Igen, és egyébként szeretném, meg elküldjük, vagy elküldtük már a különböző újságoknak is, ugye, hogy mi nem valamilyen agresszív szekta vagyunk, mi is kettesével megyünk, bilétával, református trikóval, és névvel, és egyszerűen lejárjuk fönn Háros utcától arra a Rózsakerti utcáig ezt a területet. Tudni szeretnénk, hogy ott mi van, és hogy kik vannak, mik vannak, és hívjuk őket egy evangelizációra is. Egy cseri alkalomra, de ez nem azt jelenti, hogy elfeledkezünk róla, hát ha sikerül ott beindítani esetleg egy kis bibliakört, házikört, és egyáltalán a gyülekezet missziói lendületét vegye föl. Ez nyilván egy ilyen ellenintézkedés, hogy halmozzuk az intézményeket, hát akkor növeljük a gyülekezetet is. Így együtt a kettő, ez így jó hatásosnak tűnik. Hirdetem azt, hogy csütörtökön, természetesen pénteken a megszokott alkalmak, bibliaóra, a kis csoportos konfirmáció megy tovább, és szombaton délelőtt 11-kor hittanóra, szombat délután 3 órát megint hirdetem, a Kati, akkor hirdetnéd ezt a dolgot most? Igen, csak nyugodtan, ne mindig engem nézzen a gyülekezetnek.
Áldás békesség, ismét eltelt egy év, Ilyenkor április vége felé szoktuk rendezni a körzetek találkozóját, ezt innen is meg fogjuk tartani. Most a kerület szélére értünk, ez a kis halacska óvoda, és már a Nagytétényi gyülekezetnek a területe főleg az, ahonnan most hívunk mindenkit, illetve hát azokat is, akik kíváncsiak erre, tehát bárki a gyülekezetből eljöhet erre az alkalomra. Ez szombat délután 3 órakor lesz, és minden évben van egy témánk, idén az a témánk, hogy az intézmények és a gyülekezet kapcsolatát hogy tudnánk erősíteni. Hogy szeretettel várunk mindenkit, az érintettek, akik azon a területen laktak, ők megkapták a személyre szóló meghívókat, ahogy idáig minden évben mindenki, aki azon a területen lakott, és akkor szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm.
Köszönjük szépen, félreértés esélyt, nem halászunk a Nagytétényi gyülekezetbe, csak onnan kiköltözöttek, akik egyébként ugye a mi óvodánkba járnak továbbra is, de ezeket határon túliaknak nevezzük. Ővelük is kell törődnünk. A mai istentiszteleten Nagy László presbiter testvérünk olvasta az igét. Mai istentiszteleten megkereszteltük Szakács Alexandrát, Orgován Melinda és Szakács Rajmund gyermekét, valamint Orgován Brandon, Potyondi Tíme és Orgován János gyermekét. Isten áldása legyen a családokon. És akkor kérem gondok urat, hogy folytassa.
Kedves testvérek, egy dolog elmaradt még a heti programból. Délután 5 órakor jövő vasárnap lesz ismét ajtónyitó istentisztelet, ami elsősorban az iskola a szülőinek szól, de mindenki számára nyitott, és akik talán még úgy ismerkednek egyházunkkal, gyülekezetünkkel, azoknak ez egy jobban kapcsolható liturgia. Óvodánkban pénteken lezárult a jelentkezés, hamarosan értesítőt küldünk a felvétel eredményéről. Az iskolákban minden évben le kell adni a szülőknek az igényt a református hit és erkölcstan oktatásra az első, 5. és 9. osztályba. Tehát ez azt jelenti, hogy aki tavaly már leadta, annak idén nem kell újra nyilatkozni, noha néhány iskolában néhány igazgató ezt félreértette. Tehát aki egyszer leadta, annak folyamatosan érvényes a jelentkezése. Tehát ha új nyilatkozást kérnek, akkor közölni kell, hogy egy kicsit ismerjék meg a törvényt alaposabban. Tehát azoknak kell jelentkezni, akiknek most indul a kötelező hit és erkölcstan vagy etika oktatás, viszont erre kérem a testvéreket, hogy erre jelentkezzenek. Ez fontos, hogy megfelelő létszámban legyenek református csoportok is. Május 30-a és június 1-e között jön hozzánk mezőpaniti testvérgyülekezetünk, 50 fős küldöttsége. Szállásadásnak lehet jelentkezni Szalontai Károly presbiter testvérünknél, aki már kinn is van a kijáratnál, hogy ott lehessen nála jelentkezni. És egybe át is adnám a panitiaknak az üdvözletét, ott is virágvasárnapon van a konfirmáció, és éppen úgy adódott, hogy szakmai okokból ott kellett lennem virágvasárnapkor, de legalább nem maradtam le egy konfirmációs élményről. Meg kell mondanom, hogy azért ott egy kicsit nehezebb a konfirmandusok dolga, mert a teli templom előtt egy óra hosszat vizsgáznak. Július 27-e és 12-e között lesz hittantábor, amire Ábrahám Angélánál lehet jelentkezni. Gyülekezeti nagytábor augusztus 11-e és 16-a között, amire Pap Tamásnál vagy a lelkészeknél 10.000 forint előleg befizetésével. Tehát oda a családokat nagyon várjuk, és akinek esetleg anyagi gondja van, az lehet jelezni, és akkor csökkentjük a költségeket. A konfirmandus és ifi tábor pedig július 28 és augusztus 3-a között Hídalmáson, Kalotaszegen Erdélybe lesz. A többi információ az megtalálható a hírlevélben, remélem már mindenkinél van. Egy gyakorlati mondandom lenne még, hogy egyrészt szeretettel fogadjuk azok, akiknek a fűtés kicsit sok. Azt, hogy vannak olyan idősebb testvérek, akiknek meg kevés. Úgyhogy a kompromisszumodnak azt javaslom a jövőbe, hogy bemelegítünk istentisztelet előtt, de istentisztelet alatt már kérem, hogy ne kapcsolgassák ki be a fűtést, hanem akkor fogadjuk el azt, hogy egy kicsit meleg az egyiknek, a másiknak egy kicsit eleg, hideg, azt fogadjuk el így más szeretetbe. Ez is a magyar egységnek a fontos része. Köszönöm szépen, és további áldott ünnepet.
Ezt az egységet nem fűtünk tovább kész. Úgyhogy ennyi. A 425. énekünket énekeljük, ó Ábrahám ura! Tessék? Az már volt. Ahogy csináltátok? Jó van, akkor 447. dicsérettel fejezzük be. Az ott az áróéneknek gondolva, csak nem fért ki több. De semmi baj. 447-es. Uram, bocsássad el! Mindenjóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.